Szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, köszöntelek benneteket az apostolnak is a szavaival. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunk Jézus Krisztusunktól. Amen. Istennek igéjét olvasom, amint az írva található Máté evangéliumának a 25. részéből, a 35. verstől kezdődően a 40. verssel bezárólag. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak neki az igazak: Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innad adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen, vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? A király így felel majd nekik: Bizony mondom nektek, valahányszor megtettétek ezeket, akár csak egyel is, az én legkisebb testvéreim közül velem tettétek meg. Hajtsuk meg fejünket, helyünkön maradva, és imádkozzunk. Mindenható mennyi édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által áldjuk és magasztaljuk a te nevedet, mert erre a vasárnapra ébredhettünk, hallottuk talán azt a belső hangot a harangon kívül, amely elhívott ide bennünket, és erőben, egészségben, talán egy kicsit megfáradtan, de eljöttünk ide, a te szent házadba, hogy egy kicsit megpihenjen a mi lelkünk, hogy lelki vigaszt, lelki útravalót kapjunk az előttünk lévő hétre, előttünk lévő időszakra. Köszönjük neked a te nagy kegyelmedet, hogy itt lehetünk. Köszönjük a mi hitünket, amely elhozott ide minden vasárnap és minden igei alkalomkor. Azt várjuk a te szent lelkedtől, hogy növeld bennünk a hitet, amely bizony sokszor lankad, sokszor gyöngélkedik és elbukik a hitnek a próbáiban. Növeld ezt a hitet bennünk. De ma is úgy jöttünk eléd, hogy megbánjuk a mi vétkeinket, hogy sokszor vétkezünk ellened és egymás ellen. Ne a mi vétkeinket nézd, hanem nézd a mi hitünket, törekvéseinket. Légy most az ige hallgatóival, hogy azok ne csak befogadói, hanem megtartó és cselekvő is lehessenek. A te egyszülött fiad nevében, az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk téged, hallgass meg a mi könyörgésünket. Amen. Fennállva hallgassátok meg azt az igét, amely alapján az ő öröm üzenetét, az evangéliumot hirdetni kívánom. Itt ma közöttetek, és ehhez kérem és várom az Úristennek a szent lelkét. Hallgassátok tehát nyitott szívvel Pál apostolnak az efézusiakhoz írott leveléből, annak is a második részének az első 10 verséből. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek e világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk, testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk, természetünknél fogva, éppen úgy, mint a többiek. De Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szereteteért, amellyel minket szeretett, hogy minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt, kegyelemből van üdvösségetek, és vele együtt feltámasztott, és a mennyei világba ültetett Krisztus Jézusban, hogy megmutassa az eljövendő világban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék, mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, a Szentírásban két levelet is találhatunk az efézusi gyülekezetnek címezve. Van ez a Pál apostol által írt levél, amelyet feltehetőleg Rómából Krisztus után 59 körül írt. És van egy Efézusnak címzett levél a Jelenések könyvének a második fejezetében is. A Jelenések könyvéről és az abban szereplő levélről annyit mondhatunk, hogy Irénaeus a második század végén feljegyzi a Jelenések látomásait János apostol Domitianus uralkodása idején kapta, ami 81 és 90 között jelent. A Jelenések könyve nem nevezi meg a császárt, de kortörténeti ismereteink és a keresztény hagyomány alapján azonban megállapíthatjuk, hogy a felsorolt könyvben felvázolt helyzet legjobban erre a korra alkalmazható. Feltételezhetjük tehát, hogy a Jelenések könyve az első század 90-es éveinek az elején keletkezett, amikor a fiatal keresztény egyházat a császárkultusz részéről megsemmisítő támadás fenyegette. Ebben a helyzetben szól a könyv üzenete, béketűrésre, álhatatosságra buzdít, és Krisztus győzelmének ígéretével vigasztalja a gyülekezeteket. De mit is tudhatunk erről a nagyon fontos városról? Efézus nevének jelentése örömváros vagy Isten öröme, amely híd volt az akkori világban kelet és nyugat között. Róma, Alexandria, Antiókia után a legnagyobb város volt a római birodalomban, mintegy 150 ezer lakosa volt, a város pedig ioniai görögök alapították. János apostol ezzel a gyülekezettel volt a legszorosabb kapcsolatban. Egy római író, ismeretlen római író, Ázsia világosságának is nevezte, azaz Lumen Ázsiénak. Itt élt Ázsia legjelentősebb keresztény egyháza is. Azt mondhatjuk, hogy Ázsiának a kapuja volt. Miért? Mert ha valaki Ázsiába szeretett volna menni, mindenképpen ezen a városon kellett keresztül mennie. Ázsia provincia legnagyobb kikötője is itt volt ebben az időben. Kereskedelmi utak találkoztak itt, így nagyon fontos kereskedelmi csomóponttá válhatott. Így érthető, hogy hamar meggazdagodott, és a leggazdagabb város lett abban a térségben. Szabad város volt önkormányzattal, így politikailag is jelentős volt. Virágzott itt az Artemis kultusz, annak volt itt a központja. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 19. fejezetéből megláthatjuk, hogy ennek a kultusznak, Artemis kultuszának milyen jelentős szerepe volt Efézusban. Ma azonban már ennek a templomnak is csak a romjait láthatjuk. De épültek itt más császárok, például Claudius és Nero istenségét dicsőítő templomok is. Azt mondhatjuk, hogy a pogány vallásosság itt virágzott a leginkább. Ennél alkalmatlanabb helyet az evangélium elvetésére nem is lehetett volna találni, és mégis ebben a városban aratta az egyik legnagyobb diadalát az evangélium, azaz az örömhír. Párról tudjuk, hogy sehol sem időzött többet, 3 évet, mint éppen ebben a pogány vallásosságban fürdő városban. Timóteusról is tudjuk, hogy ő volt a város első püspöke. Amit még az efézusi gyülekezettel kapcsolatban tudhatunk, az az, hogy az első század 90-es éveinek az elején már az a vád ellenük, hogy elhagyták az első szeretetüket. Már elfelejtkeztek arról az efézusiak, hogy honnét is estek ki. Erről így olvasunk a Jelenések könyvében. Az efézusi gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az, aki a jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki a hét gyertyatartók között jár, tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és álhatatosságodról, és arról, hogy nem viselheted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. Tudom, hogy álhatatos vagy, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg, de az a panaszom ellened, hogy nincs meg benned az első szeretet. Emlékezzél tehát vissza, honnét estél ki. Térj meg, és tedd az előbbi cselekedeteidet, különben elmegyek hozzád, és kimozdítom gyertyatartódat a helyéből, ha meg nem térsz. Az viszont melletted szól, hogy gyűlölöd a nikolaiták cselekedeteiket, amelyeket én is gyűlölök. Akinek van füle, hallja meg, amit a lélek mond a gyülekezetnek. Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely a paradicsomban, az Isten paradicsomában van. Visszatérve a páli efézusi levélre, ami a korábbi, itt a mai igényben már életre keltek, akik halottak voltak vétkeik miatt. A gyülekezet tagjai egykor restségnek, kényelmességnek, a szűklátókörűségnek a lelke szerint jártak. Ez a lélek a gonoszság lelke, a tagadás lelke. Ebből szabadultak meg. Korábban az első rész 10. versében olvassuk, hogy az Isten elhatározta, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban. Az efézusi gyülekezet is ennek köszönheti az ő életét. Ő is része Krisztus testének, mert tagjai már új emberek, hiszen Krisztus lakozik bennük. Isten Krisztus által a bűnösöket megváltotta és alkalmassá tette új életre, hogy az ő dicsőségére éljenek. Igénk Isten kozmikus méretű szabadító munkájáról, népének az ő egybegyűjtéséről, és annak a világban végzendő szolgálatáról szól. Mint láthatjuk, az efézusi gyülekezet példáján keresztül egyszer fent vannak, máskor lent. Korábbi Pál levél utal arra, hogy voltak, hogy hol voltak és honnan szabadultak. És majd a későbbi levél, ami a jelenések könyvéből szól hozzánk, láthatjuk, hogy megint gödörbe került a gyülekezet élete. Nem csak egy gyülekezet élete, hite és magatartása ilyen, hanem ez az egyéni hit és magatartás hullámzásából következik. Minden időben vannak, voltak és lesznek hit próbái egy keresztény embernek, egy keresztények által alkotott közösségnek. A mi hitünk bizony sokszor ilyen gyönge és erőtlen, de minden időben tudjuk erősíteni. Sőt, kell is, hogy ellene álljunk mindenféle korszellemnek, a kor kihívásainak, annak, hogy ne az éppen aktuális divatot vagy korszellemet kövessük, hanem arra valakire tekintsünk, aki bennünket egyszer megszólított és elhívott, akinek már egyszer igent mondtunk. Ha el is tévedünk, igyekezzünk minél hamarabb visszatérni a forráshoz, az élő Istenhez, akiből élet és örök élet származik. Kedves testvérek, 4 rövid üzenetet szeretnék a szívünkre helyezni. Az első üzenetet többféleképpen is meg lehet közelíteni, halálból az életbe, vagy akkor és most, vagy régi és új. Második korintusi levélnek a 5. részének 17. verse nagyon szépen összefoglalhatja, summázhatja a mai igénket. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. A múlt lehet nagyon sötét, lehet nagyon rémisztő, de a jelen lehet világos. A múlt sötétségének a jele a bűn, az engedetlenség, az Istennel szembeni engedetlenség. A jelen pedig lehet a megtért embernek az engedelmes szíve. A múltban lehettünk haragosak, dühösek, mindenkit okolhattunk mindenért, minden rosszért. A jelenben lehet békességünk, Istenben gyökerező békességünk. Amikor már nem a harag van úrrá rajtunk, hanem Isten békessége. Ismerhetjük a hegyi beszédből, boldog mondások közül, boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. De hányan élnek ma is a korszellem szerint, a kornak divatja szerint? Hányan követik ma is ezt a helytelen élet filozófiát, hogy carpe diem, ragad meg a napot, vagy élj a mának. Egyél, igyál, rágóz. Olvasható volt egy rágógumi üzemben dolgozó ember szolgálati autóján, vagy egy 2016-os könyvnaptárban ezt tanácsolták. Ne vedd annyira komolyan az életet, előbb-utóbb úgyis meghalsz. A 90-es évek egyik népszerű együttesének is ez volt a neve, hogy Carpe Diem, és olyanokról énekeltek, mint élvezd a percet, most kell, hogy elvedd, tied az élet, használd, míg nem késő, nem mondd, hogy nincs idő, hiába kéred, vagy de rövid az időnk, nincs folytatás. Sokan követik ma is ezt a régi római közmondást, Carpe Diem, élj a mának. De mit jelent ez a rossz életfelfogás? Azt, hogy a dolgokat könnyelműen, lazán kell venni. Nem szabad a holnapra vagy másik emberre gondolni, tekintettel lenni, hiszen a halál az előbb-utóbb úgyis mindenkit elér. Sokan úgy gondolják, hogy a könnyelműség, az életörömök és a gondtalanság útján kell helyesen járni. De a tapasztalat éppen ennek az ellenkezőjét mutatja, hogy aki félváról veszi az életet, aki könnyelműen él, nem gondol a másikra, önmagának él, és mások iránt, és nem mások iránt, előbb-utóbb életunt, kedélyét vesztett, és szomorú ember lesz. De aki komolyan veszi az életet, komolyan veszi a saját, és mások életét, a jövőt, egy szóval, aki Isten útján jár, és nem a sajátján, nem a saját halálba vezető útját tapossa, az nem elveszti, hanem megtalálja élete értelmét és igazi örömét. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti azt, aki pedig elveszti az életét, én értem, megtalálja azt. Jézus mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. De hogyan lehet a mi óemberünkből új ember? Csak Krisztus szeretete és kegyelme által, aki odafordul a magát, szakadékba taszítani képes emberhez. Lélektől kell ehhez újjászületni. A második üzenet abból fakad, de az Isten. A bűn és a halálnak a torkából csak az Isten képes bennünket megszabadítani. Magát az ember sehogy sem tudja kihúzni abból a szennyből, amibe maga vitte bele saját magát. És miért teszi ezt Isten velünk? Mert azt olvastuk itt is, mert gazdag lévén irgalomban és szeretetben. Mert az Isten nem az ember vesztét akarja, nem azért jött el a fiú ebbe a világba, hogy az ember elveszen, hanem hogy üdvözüljön általa. És a szabadulása után már csak ő neki éljen, örömmel és háládatosan a jót cselekedve. Egyedül néki adatot minden hatalom menjen és földön. Ezért képes arra Isten, hogy az embert megszabadítsa minden bűnből, halálból, és így visszahozva őtet az életbe. Az Efézusi levélben ez az első de rendkívüli jelentőséggel bír. Ezt a de szócskát a mindenható Isten állítja szembe az emberiséget fenyegető nagy katasztrófával. Ha nem lenne ez az isteni de, az emberiség menthetetlen lenne, örökre távol Istentől, pusztulásra ítélve. Ez az isteni de teljesen más minden emberi denél, amely éppen Istennel való ellenkezésünknek az első szava. Igen, ő képes bennünket, akik halottak vagyunk bűneink és vétkeink miatt, kiszabadítani ebből a mocsárból. Erre csak ő képes, ő a halálnál is erősebb. Képes bennünket is megeveleníteni Krisztussal együtt. Bár még távol vagyunk sokszor Istentől, az ő irántunk való nagy szerelméből, melyel szeret bennünket, megelevenít, feltámaszt és mennybe ültet. Ő bennünket, tőle való távolságtartásunk miatt sem gyűlöl minket. A gyűlölet az emberi természet része, nem az Istené. Izrael azt hitte, hogy a törvény megcselekvése, a szertartások és az áldozatok bemutatása által, azaz saját erejéből nyeri el az üdvösséget. Ma is sokan hisznek ebben. Az igaz életet, az örök életet ő hozta el nekünk, és ő tanít meg az ő útjára is. Egyedül Isten képes a holtak csontjaiba az élet szikráját belelehelni. De az Isten ilyen hatalmas és megszabadító. A harmadik üzenet, hogy Isten, hogy hiszen kegyelemből van üdvösségünk hitáltal. Ezt a mai textusban az apostol kétszer is kihangsúlyozza. Hitünk olyan, mint a koldus kéz, amely megragadja a kegyelemből való megtartatást. Amennyire kevéssé érdeme a koldusnak, hogy alamizsnát kapott, épp oly kevéssé érdeme bűnös életünknek, hogy hitáltal kegyelemben részesülhetünk. Spurgeon a prédikátorok fejedelme, Isten ígéreteinek tárházában így ér a hitről. Tudok hinni és hiszek is az Úristenben, és ez a hit életben tart. Szeretném, ha azok közt számláltatnék, akik igazságban éltek, de ha tökéletes is volnék mindenben, akkor sem próbálnék meg a saját igazságomra alapozva élni. Az Úr Jézus váltságművére támaszkodom, csak is és egyedül az ő belé vetett hit által élek. Ha képes volnék tűzre adni a testemet az Úr Jézusért, akkor sem a magam bátorságában és álhatatosságában bíznék, hanem egyedül hit által élnék. Mert hit által élni sokkal biztonságosabb és boldogabb dolog, mint érzéseinkre vagy cselekedeteinkre támaszkodni. A szőlővesszőnek jobb a szőlőtőkén, mintha attól elszakadva élne. Nagyszerű és szent dolog az Úr Jézushoz ragaszkodva élni, mindent belőle meríteni. Ha a legigazabb ember számára is ez az élet egyetlen lehetősége, mennyivel inkább az nekem, szegény bűnösnek. Uram, én benned hiszek, benned bízok. Mi más jelentheti számomra az életet? Csak az, hogy benned bízom. Tudom, hogy ez így van, ezért benned akarok maradni mindvégig. Mi tudjuk ezt mondani a mi hitünkről, a mi életünkről. Végül azzal a bátorítással zárnám, hogy Isten jó cselekedetekre teremtett bennünket. Családunkban, egyházunkban, gyülekezeteinkben, városunkban, hazánkban és ebben a világban annyian várják azt, hogy jót tegyenek velük. Csak észre kell venni ezeket a lehetőségeket, amelyeket Isten előre elkészített a mi számunkra. A világ sóhajtozva várja az Isten fiainak a megjelenését. Kérjünk ehhez valódi látást, akaratot, cselekvő képességet a mindenható Istentől, aki a hatalom menjen és földön, most és örökkön örökké. Amen. Gyertek testvéreim, fennállva imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük neked a hallott igét, azt, hogy ha ki is estünk már a régi hitünkből, a régi hívő életünkből, akkor is van hívó hang. Hívogatsz vissza magadhoz, hogy újra és újra térjünk meg, hiszen a hívő embernek sajátossága, hogy napról napra meg kell térnie, hiszen a világ annyi csalárdságot, annyi mindent kínál, ami elveheti az eszünket, a fejünket, elcsavarhatja a helyéről, adj józanságot, bölcsességet, tudva azt, hogy a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Köszönjük neked a te nagy szabadításodat, hogy te eljöttél Jézus Krisztusban erre a világra, hogy nekünk örök életet szerez és adományoz, hogyha hittel megvalljuk a te szabadításodat, hogy te meghaltál érettünk és helyettünk. Add, Urunk, hogy a mi szavaink azok igazak legyenek. Ne ellene szegüljünk a te akaratodnak, hanem éppen, hogy azt cselekedjük, mutass jó példát embereken keresztül arra, hogy hogyan is lehet Isten szerinti életet élni. Add, Urunk, hogy a világban ez a gyülekezet és minden gyülekezet és annak tagjai só és kovász lehessenek. Világosság, amely messze világít, mint egy világító torony ebben a világban, amelynek tényleg szüksége van arra, hogy az Isten fiai megjelenjenek ebben a világban, és helyesen cselekedjenek minden időben, minden kihívásban. Imádkozunk református egyházunkért, ezért a gyülekezetért, Imádkozunk betegekért, akik gyengélkednek, akik testileg, lelkileg megfáradtak. Imádkozunk gyászolókért, különösképpen is imádkozom egy gyászoló családért, akik a héten vesztették el nagyon fiatalon egyik gyermeküket. Légy velük vigasztalásoddal. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy vagy, hogy szeretsz bennünket. A te egyszülött fiad nevében kérünk téged. Hallgass meg a mi könyörgésünket. Amen. Most egy csöndes percben mindenki az Úristen elé viheti szívének kívánságát, fohászát. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.